a senki. 40 év múlt el azóta, hogy Tímár eltűnt Komáromból. ABC tanuló gyermek voltam akkor, amikor annak a gazdag úrnak a temetésére kirukkoltattak bennünket, akiről később azt beszélték, hogy talán nem is halt meg, csak elbújdosott. A nép azt hitte erősen, hogy Tímár még él, és valamikor ismét elő fog jönni. Talán Atalinak a fenyegető szavai költötték ezt a hitet. A közvélemény ragaszkodott hozzá. A csodaszép úrhölgy arca is előttem van még, akit minden vasárnap reggel bámultam az orgona melletti karzatról. Ő a szószékhez közeli padsor elején ült, olyan ragyogó volt, és olyan szelíd. Emlékszem a nagy rémületre, mely mint egy lázroham futott végig az egész városon, mikor azt a szép hölgyet meg akarta gyilkolni éjjel a társalkodó nője. Minő nagy esemény volt az. Láttam azt is, mikor halálra ítélt gyilkosát nyitott szekéren vitték a vesztőhelyre. Azt mondták, hogy lefejezik. Szürke öltöny volt rajta, fekete szalagokkal. Ő háttal ült a szekérben a kocsis felé, s vele szemközt a pópa, kezében a feszülettel. A kofák a piacon végig szitták, s ujjaikkal a nyálat hányták feléje. Ő pedig hidegen nézett maga elé, s nem ügyelt semmire. A nép törte magát a kocsija után, pákos gyermekek csoportostól siettek megnézni a véres színjátékot, hol egy ilyen szép fej legördül. Én a becsukott ablakon át néztem utána félve. Ha rám találna nézni! Egy óra múlva aztán zúgolódva jött vissza a népség. Nem volt megelégedve, hogy a szép elítélt kegyelmet kapott. Csak a vérpadig vitték, ott tudatták vele a kegyelmet. Azt beszélték róla, hogy mikor a kegyelem kihirdetésekor a pópa odatartá ajkaihoz a feszületet, a dühös némber csók helyett beleharapott a szent jelvénybe, úgy, hogy a mi urunk, megváltónk orcáján kétfelől ott maradtak a fogahelyei. S még azután sokáig láttam azt a másik szép, halavány úrhölgyet vasárnaponként a templomban. Most már vörös vonallal a homlokán, és évről évre szomorúbb, halaványabb arccal. Beszéltek róla sok mindenféle mondát. A gyermekek meghallják az ilyet otthon anyjaiktól, s az iskolában elbeszélik egymásnak. Azután elmosták az idők az egész történet emlékét. A múlt években egy öreg természettudós barátom, ki füvészi és rovargyűjtői nevezetesség volt nem csak hazánkban, de az egész tudós világban, beszélt előttem azokról a kivételes földterületekről, amik a magyar és török birodalmak között találhatók meg, s minthogy egyik félhez sem tartoznak, magán tulajdont sem képeznek. És emiatt valóságos kaliforniái a szenvedélyes természetbúvárnak, ki ott a legritkább flórát és faunát találja együtt. Az én öreg barátom minden évben megszokta e helyeket látogatni, s heteket töltött szenvedélyes búvárlatai közt. Egy ősszel rábeszélt, hogy menjek el vele én is. Magam is műkedvelő vagyok e szakban. Üres időm volt, elkísértem az öreg tudóst az Aldunára. Ő vezetett el a Senki szigetére. Tudós barátom már 25 év óta ismerte e helyet, mikor még az nagy részben vadon volt, s benne minden kezdetleges. Most már leszámítva a nádast, mely azt most is körülfogja, s elrejtve tartja, azon helyen egy valódi mintagazdaság van. Maga a sziget cölöpös töltéssel körülvéve most egészen meg van védve az árvizektől, s amellett vízcsatornákkal átszelve, miket lóerővel hajtott gép lát el öntöző vízzel. Ha egy igazi kertész meglátja ezt a helyet, alig tud megválni tőle. Gyümölcsfáin, dísznövényein, haszonhajtó terményein paradicsomi áldás látszik. Minden kis darab föld hasznot hajt, vagy gyönyört ád. A muskotáj dohány, amit itt termesztenek, a legzamatosabb, s a hozzáértő kezelés mellett elsőrendű árucikk. A sziget méhese messziről olyannak látszik, mint egy kis város, mely liliputi lakók számára épült, mindenféle alakú kunyhóival, emeletes házaival. Egy elrekesztett pagonyban a nemes házi szárnyasok legritkább fajai vannak együtt. Irítség tárgyai a tyúkbarátra nézve, azok a pompás udanok, fejeiket elborító tolbokrétáikkal. A hófehér kokin kínaiak, az ördögi szép fekete, krevkőrök kettős tarajaikkal, a bagolyszínű Prince Albertek, s falkái az ezüst cím pulykáknak, az aranyos és fehér pávák, s a mesterséges tóban egymást kerülgető tarka, kácsák, ludak, hattyúk, válogatott ritka példányai. A buja mezőkön szarv nélküli tehenek, angóra kecskék, hosszú fényes fekete szőrű lámák. Az egész szigeten meglátszik, hogy itt egy úr lakik, aki ismeri a fényűzést. Pedig ennek az úrnak egy fillérje sincs, soha. Pénz nem jön erre a szigetre. Akiknek szükségük van e sziget terményeire, azok tudják már, hogy viszont mire van szükségük a sziget lakóinak, s azt hoznak nekik cserébe, gabonát, ruhakelmét, szerszámokat, festett fonalat. Az én tudós barátom kertészeti újdonságok magvait, új házi madarak tojásait szokta idehozni, s azért cserébe ritka rovarokat és szárított növények példányait nyerte, amiket ő azután ismét külföldi múzeumoknak és természettani gyűjteményeknek adott el, s volt tisztességes haszna rajta, mert a tudomány nem csak szenvedélynek való, hanem életmódnak is. Ami legkedvesebben lepett meg e szigeten, az, hogy lakóitól magyar szót hallani, ami a végvidéken bizony már ritkaság. Egyetlen család képezi az egész telepet, s annál fogva ott az embereknek csak keresztneveik vannak. Az első foglalónak 6 fia a környékből hozott magának nőt, s az unokák száma a dédunokákkal együtt már 40 körül jár. És mind valamennyit eltartja ez a sziget, s itt nem tudja senki, hogy mi a szükség. Fölöslegük van. Mindenki tud valami munkát tenni, s ha még 10 annyian lesznek is, mint most, a munka eltartja valamennyit. A szépapó és a szépanyó tanítja most is a munkára utódait. Az a férfiakat, ez a nőket. A férfiak tanulnak kertészkedni, faragni, edényeket csinálni, dohányt tenyészteni, barmot nevelni, belőlük telik ki ács és molnár. A nők török szőnyegeket szőnek, és festenek, hímeznek, csipkét kötnek, mézzel, sajtal, rózsavízzel bánnak. És minden munka úgy megy, hogy azt senkinek sem kell mondani, hogy mit tegyen. Ki tudja a maga teendőjét, s utána lát szólongatás nélkül, és öröme van abban, amit dolgozik. Egész házsort képeznek már a lakások, mikben a szaporodó családok letelepedtek. Minden házikót egyesült erővel építenek fel, s az új házasokról gondoskodnak az öregek. A szigetre jövő idegeneket a család jelenlegi feje szokta fogadni, kit a többiek mind apának neveznek. A jövevények Deodát néven ismerik. Erőteljes testalkatú, szép, nemes arcvonású férfi a 40-es években. Ez szokta a cserealkukat megkötni, s az idegeneknek a telepet megmutogatni. Odaérkeztünkkor Deodát azzal a nyájas szívességgel fogadott bennünket, amivel régi jó ismerősök szoktak találkozni. Természettudós barátom évenkénti rendes látogató volt itt. Beszédünk tárgya volt a pomológia, ojnológia, hortikultúra, botanika, entomológia, mikben Deodát mind alapos ismeretekkel látszott bírni. A kertművelés, állattenyésztés dolgában a legelőhaladottabb álláspontot foglalta el. Én nem bírtam elrejteni e fölötti csodálkozásomat. Hol tanulta ezeket? Az öregünktől, felelte Deodát, kegyeletteljes főhajtással. Ki az? Majd meglátja ön, ha este összejövünk. Akkor éppen almaszüret volt. Az egész népség apraja s az asszonyféle a gyönyörű aranyszín, bőrbarna, karmazsinpiros gyümölcsök szedésével volt elfoglalva. Mint ágyugolyó piramidok a várlakok udvarain, úgy voltak a szép gyümölcsök felgarmadolva a zöld pázsiton. Vidám zsivaj hangzott az egész szigetben. Mikor aztán az őszi nap leáldozott, a sziget orma felől csengettyű hang jelenté, hogy vége van a munkának. Arra aztán sietett mindenki a szedett gyümölcsöt, ami még hátra volt kosaraiba rakni, s ketten belekapaszkodva vitték azokat a tanya felé. Mi is arra tartottunk Deodáttal, ahonnan a csengettyű szó hangzott. Egy kis faépület tornyocskájában volt ez a csengettyű. Házat, tornyot, mind befutotta már a repkény, de a tornác oszlopain, mik képzelmes alakokat mutogattak, ki lehetett venni, hogy aki azt a házat építette, sok ábrándos vágyát, örömét, gondolatát belefaraghatta ezekbe a fákba. Ezelőtt a kis ház előtt volt egy kerek tér, s azon asztalok és lócák. Ide igyekezett mindenki a munka végezte után. Itt laknak az öregeink, súgá Deodát. Nem sokára előjöttek a házból. Szép pár volt. A nő lehetett 60 éves, a férj 80. A szép apó azon jellemtartó arckifejezéssel bírt, mely még 40 év után is visszaemlékeztet valami rég látott képre. Én megdöbbentem tőle. Feje kopasz volt már, de kevés haja és bajusza alig látszott ősznek, és vonásaiban valami vasnyugalom tartá fenn a változatlanságot. A mérsékletes élet, a jó kedély tartja el így éppen az arcvonásokat. A szép anya tekintete pedig valóban vonzó látvány volt. Hajdani aranyhaja közé most már ezüst is szövődött, de szemei még most is egy hajadon szemei, és arca elpirul, midőn öregének csókja éri, miként egy mennyasszonyé. És mind a kettőnek arcán a boldogság sugárzik, midőn előttük látják az egész nagy családot, és egyenként neveiken szólítva sorba csókolják őket. Ez az ő boldogságuk, ez az ő imádkozásuk, ez az ő hálaadásuk. Csak azután került ránk a sor. Deodát, a legidősebb fiú volt a legutolsó, akit az öregek megöleltek. Velünk is kezet szorítottak mind a ketten, s azután meghívtak estebédjükhöz. A szép anyó még most is fenntartja magának azt a hivatalt, hogy a konyhára ő ügyel fel, s ő tálal így nagy családnak. Hanem a szép apó a maga szabadságára hagy mindenkit, hogy azokkal, akiket legjobban szeret, az asztalok egyikénél helyet foglaljon, s ott étkezzék. Ő maga velünk ült le egy asztalhoz, meg Deodáttal. Egy kis szöszke, göndörfürtő, angyalfejű leányka kéreckedett fel az ölébe, akit Noéminek hittak. Annak volt szabadalma a komoly beszédeket bámulva hallgatni, amiket mi folytattunk. Mikor a szép apónak megmondták a nevemet, rám nézett sokáig, és arcát észrevehető pír futotta el. Tudós barátom azt kérdé tőle, hogy talán hallotta is már valaha a nevemet? Az öreg hallgatott. Deodát sietett megmondani, hogy az öreg 40 év óta nem olvasott semmit azokból, amik a világon történnek. Egyedüli olvasmánya gazdasági, kertészeti könyvek. Én tehát azon emberek szokása szerint, kik sokáig foglalkoztak azzal a hivatással, hogy amit maguk megtudtak, siessenek azonnal minél több emberrel tudatni, kaptam az alkalmon, hogy tudományomat kellő helyen értékesíthessem, s beszéltem neki a világban történtekről. Elmondtam neki a hazai eseményeket, hogyan lett Magyarország Ausztriával egy és szócska segélyével összekötve. Nagy füstfelleget fújt pipájából, a füst azt mondta: az én szigetem nem tartozik oda. Beszéltem neki a terhekről, amik bennünket nyomnak. A füstfelleg azt mondta rá: az én szigetemen nem fizetnek adót. Elmondtam neki, mi óriási harcok folytak le azóta hazánkban és a széles világon. A füstfelleg azt veté rá: mi nem harcolunk senki ellen. Éppen akkor nagy romlás volt nálunk a pénzpiacon. Előkelő házak buktak rendre, azt is érthetővé igyekeztem előtte tenni. Az ő füstgomolya azt felelte erre: lám, mi nálunk nincsen pénz. Azután megmagyaráztam neki, minő keserves tusákat küzdenek most nálunk a pártok egymással, vallás, nemzetiség, hatalomvágy mennyi keserűséget okoz. Az öreg kiverte pipájából a hambat: nálunk nincs se püspök, se kortes, se miniszter. És végül elmondtam neki, hogy milyen hatalmas lesz egykor ez a mi országunk, ha az mind valósul, amit mi óhajtunk. A kis Noémi elaludt szép apja ölében, azt be kellett vinni és lefektetni. Nagyobb dolog volt ez azoknál, amikről én beszéltem. Az alvó gyermek szép apja öléből szép anyjáéba vándorolt. Mikor a nő elhagyott bennünket, az öreg azt kérdé tőlem: hol született ön? Megmondtam neki. Mi az ön mestersége, vagy hivatala? Mondtam neki, hogy regényíró vagyok. Mi az? Az egy olyan ember, aki egy történetnek a végéből ki tudja találni annak a történetnek az egész összességét. No hát találja ön ki az én történetemet, szólt megragadva a kezemet. Volt egyszer egy ember, aki odahagyta a világot, amelyben bámulták, és csinált magának egy másik világot, ahol szeretik. Szabad a nevét kérdenem? Az aggastyán e szóra egy fejjel magasabbra látszott kiegyenesedni. Rezkető kezét fölemelte, és a fejemre tevé. És nekem e percben úgy tetszett, mintha valaha régen-régen már lett volna egyszer ez a kéz az én fejemre téve, mikor azt még gyermeki szőke lenhaj fötte, s láttam volna ezt az arcot valahol. A kérdésre pedig ezt felelé. Az én nevem a senki. Azzal megfordult, nem szólt többet, bement a lakába, és egész ott létünk alatt nem jött elő. Ez a senki szigetének a jelen állapotja. A két országtól adott szabadalom, mely e folt földecskét minden határon kívül létezni engedi, még 50 évig tart, s 50 év alatt ki tudja, mi lesz a világból.